Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Méghozzá Király Bence, a közlekedő tömeg egyesület elnökségi tagja. Üdvözöllek, most nem fogok magázolni, mert hülyén venni ki magát. És rendkívül szórakoztató, megnyitottam az oldalatokat, és hogy, tehát jól értem, hogy a határellenőri Schengen jövezethez csatlakozott Románia, ám a vonatok ezzel nem tudtak mit kezdeni, ezzel a nyerességgel, ezért kivárják a határellenőrzés idejét, úgyhogy nincs határellenőrzés.
Pontosan, változatlan a menetrend azóta is, 40 percet állnak a vonatok, 26-26 a határ két oldalán, és ugye ez, ennek az időbeli alakulása úgy alakult, hogy december közepén van az Európában szokásos, minden vasút ilyenkor változtatja a menetrendjét, és január 1-től lett Románia a Schengeni övezetnek a tagja.
Hát nem tudtak felkészülni, és a következő decemberben tudják módosítani.
Hát ezért ezt annyiban árnyalnám, hogy igen, egyébként ez a hagyományos érvelés, de ugye általában leginkább Viszmajor helyzetekhez hát igazodva általában így a évközben is szokott módosulni a menetrend, és az, hogy Románia előbb-utóbb a Schengeni övezetnek a tagja lesz valamelyik január 1-én, ez azért már eléggé benne volt a levegőben, tehát a magyar vasút, és egyébként a román is erre fölkészülhetett volna.
Miközben nap mint nap módosul a menetrend, spontán. Tehát nekem most, éppen most mondtam a kollégának, hogy ebből a fél évből nekem elég sűrű vasúti élményeim vannak, mert valamiért úgy alakult, hogy elég sokat ültem vonaton. Pozitív, negatív egyébként, azt kell, hogy mondjam, tehát nem akarok beállni ebbe az útvarolásba, hogy milyen borzalmas a vasúti közlekedés, mert közben nagyon jó a vasúti közlekedés. Tehát vasúttal közlekedni, úgy értem, nagyon jó dolog. Hát igen, a késések azok viszont úgy néz ki, hogy így beépültek már, mint egy, szóval tulajdonképpen már így mindenki kalkulál vele, azt figyeltem az utasok közül.
Igen, valóban ez az, amit mondasz, ez a kettősség, ez nagyon jellemző a magyar vasútra, hogy miközben egyfelől egy ilyen balkáni állapotú infrastruktúrán és sok esetben balkáni állapotú járművekkel próbál a magyar állam, illetve a magyar vasút egy alapvetően nyugat-európai színvonalú szolgáltatást nyújtani. Ugye az, hogy ma már talán természetesnek vesszük, hogy például a nyugati pályaudvaron minden óra 20 perckor indul mondjuk Debrecenbe az Intercity, és ez egy ilyen megígyezhető, és hogy országszerte minden állomáson ott rendelkezésre állnak a csatlakozások. Tehát ez egy elég jól működő rendszer. Ez a nyugat-európai országokban szokott ilyen menetrend működni, és pont emiatt a kettősség miatt, hogy nálunk viszont sokszor ennek a pálya, illetve a jármű állapotok ezt keresztül húzzák, és pont emiatt a kifeszített üzem miatt sokszor a késés is benne van, illetve hogyha van egy ilyen üzemzavar, az így tovább gyűrűzik a nap során az ország bizonyos területein.
Mennyire igaz az állítás, hogy Lázár Jánosnak, hogy vonzóvá tette az utazók körében a vasutat, és hogy igazából nyomott árakon működik a MÁV. Én egyébként azt tapasztaltam, hogy annyira értelmetlenül kicsi a különbség, például első és másodosztály helyett, hogy hát megéri első osztályon utazni, mert hogy ott azért tényleg azért egész mások a körülmények.
Igen, tehát a nyomottár az egészen biztosan megáll, így, hogy mondjuk a diákok 2000 forintból a teljes országban egy teljes hónapon átutazhatnak. A felnőtteknek ugye ez 18.900 forint. Az, hogy többen utaztak, ez kétségtelen. Ugye a vármegye bérletekkel bejött egy ilyen nagyon fura módszertan, hogyha valaki vesz egy vármegye bérletet, pontosabban vármegye vagy ország bérletet, akkor automatikusan 60 utazásnak számolják ezt, közel 60-nak, és ez,
ugye, hogy attól függetlenül,
ez
hogy
bizonyosan valamennyire hát módosítja, vagy torzítja a statisztikákat, de egyébként igen, tehát az így empirikusan is látszik, hogy nagyon megnövekedett a vasúton utazók száma. Egyébként szerintem ez bizonyos értelemben már a országbérletektől egy független folyamat volt az utóbbi években már a COVID előtt is az látszódott, hogy nagyon-nagyon megindulnak fölfele az utasszámok. Ugye a COVID az nyilván egy ilyen kisebb fajta törés volt. És szerintem alapvetően megváltozott az a elmúlt nagyjából 10 évben, ahogy a magyar társadalom a vasútra gondolkodik.
Ugye az lehetett, próbálom találgatni az elképzelés, hogy na, megnézzük, hogy használják az emberek a vasutat, és akkor ha nem, akkor felszedjük a sineket, ha meg igen, akkor majd, na akkor elkezdjük talán fejleszteni, csak hát nem bírta ki ezt a vasútvonal.
Hát egyébként azt itt igen, megint csak egy kicsit érdemes árnyalni, tehát az, hogy használják-e a vasutat, ez a már a országbérletek bevezetése előtt sem volt egy kérdés. Magyarországon is, ugye 2007-től kezdődően nagyon sok uniós forrás érkezett a vasútra, ezeket egyébként azért költötte el a magyar állam, csak egy ilyen kis kiegészítésként, azért költötte vasútra, mert csak vasútra lehetett, és bizonyos értelemben a vasút föntartása is ezekre a uniós forrásokra alapult, tehát költségvetési forrás az gyakorlatilag így nem ment, hanem ami volt uniós projektek, azok megépültek. De ne visszatérve ezekre az uniós projektekre, tehát ahol az történt, hogy a vasúti pályát felújították, vagy akár csak normális vonatokat, például a Flirt és a Kiss vonatokat a budapesti elővárosba forgalomba állították, ott ugrásszerűen kilőtt az utasszám. A Budapest-Esztergom vonalon, ahol volt egy ilyen kapacitásnövelő projekt, meg új vonatok érkeztek, meg ötszöröződött az utasszám. Mindezt a 2010-es évek közepén, tehát ezt már a vármegyebérletek érkezése előtt 10 évvel is tudni lehetett, hogyha normális a szolgáltatás, akkor az emberek használni fogják a vasutat. Ez eddig se volt kérdés.
Jó, oké, lehet, hogy ez egy beszélni sarkítottam nyilván ezzel, de a másik pedig, hogy azért igazából, amikor Lázár átvette ezt az egészet, ő azért, hát hogy is mondjam, elég sok problémát már készen kapott. Tehát nem, igazából biztos hozzátett valamennyit, mint mindenki előtte, de tényleg úgy az egészet a nyakába varni, az nem tűnik fairnek itt számomra.
Hát valóban egyfelől nem volt problémás 2022 előtt sem a vasút. Problémás az volt, igen, de az egy másik kérdés, hogy ezt mondjuk súlyosbítja-e egy közlekedési kormányzatnak a működése, vagy sem. Ugye azt láttuk, hogy amikor Lázár János hivatalba lépett, akkor voltak olyan projektek, egyfelől ilyen vasútfelújítási dolgok, sok esetben olyan fázisban, hogy már megvolt az uniós forrás, mondjuk egy felújításnak, vagy egy beruházásnak az előkészítésére, tehát mondjuk a kiviteli terveknek a legyártására. És másfelől pedig voltak olyan függőbe lévő járműbeszerzések, például az a 115, már a legendássá vált 115 Siemens mozdony, ami elég jó áron lehetett volna a MÁV-é, az Intercity szerelvények, amiből 49 érkezett volna, tehát nem csak kocsi, hanem komplett szerelvény, ezeket mind visszamondta Lázár János, mondjuk olyan érvekkel, hogy ő a németekkel nem szeretne barátkozni. Ezek hát nem abba az irányba hatottak, hogy itt a rendszer szintű problémája a MÁV-nak megszűnjenek.
Nyilván nem, de annyira bejött az orosz metrókocsi felújítás, hogy nyilván onnan akart venni Intercity szerelvényeket. Zárója a smiley, nem igaz, nyilván, de hülyeskedek. De hogy ott még nem az volt, ugye, hogy a pénzhiány miatt lemondták ezeket a fejlesztéseket, hanem ott mi volt az oka? Ez hülyeség, hogy nem akart a németekkel barátkozni. Könyörgöm, a németek tök jó szerelvényeket csinálnak, hát nem barátkozni
ez is,
kell.
Szerintem ez is egy ilyen viszonylag közkeletű hát félreértése mondjuk a Lázár működésének, hogy ő itt valamiféle kényszerpályán működött, és vagy cselekedett, és akkor választási lehetősége, ergo felelőssége ebben sok nincsen. Viszont az előbb említett mondjuk Siemens mozdonyok példájánál maradva, ott az volt, hogy ezek nagyrészt azokat a mozdonyokat váltották volna ki, amik jelenleg az Intercity-k nagy részét továbbítják, ezek az úgynevezett V43-osok, a hallgatók is fölismerhetik könnyen, egy ilyen ilyen doboz alakja van, ilyen kék doboz, és 1963 óta gyártották őket, akkor kezdték a gyártást, nagyjából a elmúlt 150-es éveinek a műszaki színvonalát képviselik, egyenáramú sok mechanikus alkatrészsel rendelkező villanymotorokkal, szilícium egyenirányítós vezérléssel, és ezek mára már olyan mértékbe esnek ki a forgalomból, és olyan költséges egyszerűen a napi üzemben tartásuk, hogy ehhez képest egy modern aszinkronmotoros villanymozdonynak a üzemben tartása annyival olcsóbb lett volna így a teljes flotta szinten, hogy abból kijött volna ezeknek a Siemens mozdonyoknak a törlesztő részlete, tehát annak a hitelnek a törlesztő részlete, amiket erre a mozdonyokra vett volna fel a magyar állam. Valóban annak tűnik, pontosan ezért érthetetlen, hogy ez mondjuk miért lett elkaszálva.
Ja, hogy nem derült ki. Tehát ez nem lehet tudni, hogy miért lett. Mert ugye ez nem az, mert ez a mostani legutóbbi időszak, így már tényleg itt rászóltak, hogy itt akkor most akkor beruházásokat törlünk. Hát, hogy melyiket nem, ugye ez kérdéses nyilván mindig, de hogyha egy kicsit be lehet akasztani a fővárosnak, akkor azt nyilván előbbre vették. Igazából itt aztán újabb hullám, meg nem valósulási hullám volt ebben a sorozatban is.
Igen, és ahogy mondtad is, hogy egyelőre, tehát okokat nem lehet tudni, csak ilyen különböző magyarázó erejű ilyen találgatással lehet élni, hogy például ezek a beruházások miért lettek elkaszálva. Talán a legvalószínűbb az, hogy itt valamiféleképpen a magyar járműgyártást próbálnák helyzetbe hozni ezeknek
hát
a nyugati gyártású vonatoknak a
visszavonásában. Nem mozdony.
Pontosan, és pontosan ez a baj, hogy most a NER oligarchiának a kezében egy olyan járműgyártó, hát gyakorlatilag konszern van, ami a szolnoki járműjavítóból, a dunakeszi járműjavítóból áll, ezek mind a MÁV-nak a korábbi kocsijavító műhelyei, és igen, ahogy mondod, a kocsikat tudnak gyártani, nemrég befejezték a Egyiptomnak vasúti kocsiknak a leszállítását, viszont a mozdonyok, motorvonatok, amik valójában kellenének, ezekhez megfelelő gyártás technológiájuk vagy tudásuk nincsen.
És egyébként én egész életemben dolgoztam a GANZ-MÁV-akban a 80-as évek közepén, elég sokat, ráadásul olyan munkakörben, hogy így bejárhattam ezt az egész dolgot, amit imádtam, és mindig is abban reménykedtem, hogy egyszer, amikor tudtam, hogy felszámolják, hogy legalább a mozdonyfordítót megszerzem, mert ez egy egészen zseniális dolog. Arra gondoltam, hogy arra felépíteni egy házat, az például nagyon jó, mert mindig be lehet fordítani a nap felé. Jelenleg, hogyha valaki nem tudná, gyakorlatilag egy kínai kolónia, egy nagyon furcsa, már organikusan, tényleg lehet, hogy neki állnak sútyiba mozdonyokat csinálni, azt nem tudom, de hogy ott már nem lesz ilyen, de ha lenne is, ugye az egy előző technológia, ez az 50-es évek, ugye, hogy nekem úgy tűnt, tehát ott már ezeket a korszerű dolgokat nem lehet gyártani, viszont, és ez megint csak egy feltételezés, tehát azt várjuk, hogy egy ügyeskező unokaöcs így a NER-en belül elkezdjen mozdonyokat gyártani valahol, és akkor elkezdődik ez a fejlesztés?
Én nem tudom, hogy pontosan mit várnak, de valószínűleg ez lehet, hogy Magyarországon, mint ahogy sok más szakpolitikai területen megszokhattuk, valójában egy ilyen iparpolitika, vagy ilyen a klientúra feltőkésítése zajlik közlekedéspolitika címén. Ugyanezt látjuk például akkor, amikor minden évben 100 milliárdos nagyságrendbe épül autópálya, részben egyébként a koncesszió, Mészáros Lőrincnek kiadott koncesszió révén. Az autópálya hálózatnál egyébként már ott tartunk, tehát ezek a kormányzatban jól bekötött építési vállalkozók már Ökörító, Fülpös és a román államhatár közötti autópálya szakaszt építik, Vásáros, Namény és Záhony, tehát azért érdemes elképzelni, ezek nem az országnak azért a legjobb települései.
Még,
igen. És egyébként és ezzel tényleg az olyan érdemi fejlesztések elől szívják el a pénzt, és nem csak a vasútfejlesztésre gondolok, hanem a közutak, tehát a vidéki a gyorsforgalmi szintnél lentebb lévő hierarchiában lentebb lévő másodrendű, harmadrendű utak egészen vállalhatatlan állapotban vannak.
Igen, a stráda építés ez azért egy, hogy is mondjam, kormányokon átívelő lopási lehetőséget biztosított mindig, mert hogy nem lehet utána szétszedni, hogy megnézzék, hogy benne van ez a dolog. Tehát az a jó Strádában, hogy azt mondják, hogy ennyi volt, és akkor az soha többé senki nem tudja visszafejteni. És önmagában az nem baj szerintem, hogy épülnek a Strádák, igen. Nyilván akkor ez lehet a gond, hogy ezek a főverőerek megvannak, viszont ha lemegyünk a Strádákról, Ökörító Fülöpösnél, akkor viszont baj van.
Így van, és egyébként, hát ugye pontosan ez a baj, tehát azt is talán kicsit árnyalnám, hogy önmagában nem baj, hogy épülnek ezek a Strádák, de pontosan ezért baj, mert a közben az olyan útvonalak, amiket az emberek használnának, azokra nem marad, azoknak a fenntartására sem marad költségvetési forrás, és tényleg például a következő években 300 milliárd forint megy el arra a Mohácsi hídra, amit Mohács és a 700 fős település része Új Mohács közé épít. Végre a magyar állam.
Végre egyesülhet Mohács és Új Mohács, hát azért ez jó érzem.
Ezer év után újra.
Zéland és Új-Zéland, tehát hogy valami, de hogy igen, de hogy arra volt egy indoklás.
És tehát, hogy bocsánat, tehát még egy kicsit ezt a gondolat mellett végvéve, ebből nagyjából, hát számításaink szerint olyan nagyjából 1500 kilométer főutat, másodrendű főutat lehetne felújítani országszerte. Ennek az egy hídnak az
mi volt állából. Ennek az indoklása, hogy nem oda, mert nem oda épül igazából, ahol a forgalom megy, hanem ezzel megpróbálják, mint egy tehermentesíteni ott valamelyik részt, de ez már nekem nem volt világos.
A hivatalos indoklás az az, hogy tervbe van véve, de ha jól tudom, ez még kiviteli terv fázisban sincsenek, a szerb oldalon annak az autópályának a tervei, amik majd ide bekötődnek, és ez a probléma egyébként, tehát a már az M6-os, ami ugye 2009-ben, ha jól emlékszem, a szocialista kormányok idején épült, hogy már annak a megtérülési vagy megvalósíthatósági számai azokat alapvetően arra építették, hogy majd ott megépül a Dunán még négy híd, ugye ezek meg is épültek, Paksnál, Szekszárnál, Dunaújvárosnál, illetve most majd Mohácsnál, és gyakorlatilag minden egyes stráda építésnél arra alapoznak, hogy majd még épülnek további stráda szakaszok, amik majd indokoltá teszik ezt. És ez egy ilyen önmagát igazoló logika valójában.
De ha valóban megépülnek, akkor nincs baj, akkor van baj, hogyha egyszer ott véget ér valahol a semmibe. És ez sajnos, mondjuk éppen most ez a szerb politikai helyzet, esetleg az ottani korrupciós folyamatot megszakítják, akkor lehet, hogy nem fog ez csatlakozni semmi. Én csak annak örültem egyébként, hogy azért a Orti Miklós étkezőkocsia belefért. Tehát ott egy kicsit ott féltem, hogy nem fog az, de az meg az 200 millióból?
Ha jól emlékszem, az igen, 200 az, millió. És ez a MÁV-nak a karbantartási keretében.
Hát igen, azért az annyira impertinens húzás volt, de azért szerencsére az országban, hogy nem nagyon törődnek ezzel az emberek. Hát mégiscsak Orti Miklós étkezőkocsiját, erre szükség van. És hát tudjuk, hogy Lázár János nagy rajongója neki. Hogyha egy normális politikai vagy gazdasági vezetés lenne az országnak, akkor ez hogy néz neki igazából? És most nézzük a MÁV szempontjából, hogy mik az elsődleges, vagy mik az azonnali beavatkozás pontjai, aztán miket kéne tervezetten a következő 1-2-3 évben csinálni, szóval minden a sorrend, vagy hogy néz neki?
Hát leginkább az lenne a fontos, hogy legyen egy olyan vízió, ami hogy mondjuk hova akarunk eljutni a MÁV terén 2030-ig. Mert szerintem egyébként a legnagyobb probléma a Magyar Vasút házatáján nem az, hogy nincsen elég költségvetési forrás, az is baj, de leginkább ez a vízió hiány, hogy ami költségvetési forrás, vagy ami mondjuk pályafenntartásra, vagy ami igen, gyakorlatilag állami finanszírozás a MÁV-ba kerül, az elég rossz hatékonysággal hasznosul.
Ezt Trianon miatt van, tudjuk.
Igen. Trianon és talán a Szabadkőművet.
Hát, de nem a Trianon, és el lett rontva. Mi már nekünk volt egy víziónk, ugye annak idején, amikor a Nagy Magyarországba gondolkodtunk, és ezt Trianon ketté vágta, és annyira elszomorodtunk, hogy már nincs soha többé víziónk.
Így van. De hogy kicsit visszatérve, tehát talán elsősorban az kéne, hogy a magyar állam az tényleg biztosítsa azokat a forrásokat, hogy a legalább a jelenlegi menetrendek tarthatóak legyenek, a használt járművek beszerzése az mondjuk rövid távon is már jelentős szolgáltatás színvonalbeli növekedést tudna hozni, illetve ezeknek a jármű beszerzéseknek az újraindítása, ez egész egyszerűen megkerülhetetlen, mert ezeknek az átfutása, ez alsó hangon is 5 év, tehát hogyha most nincsen még kiírva sem, az azt jelenti, hogy még 5 év múlva se lesz.
Ugye, de az is megoldás egyébként, amit látok, például pedagógus hiány van. Hát összevonunk és bezárunk iskolákat, és akkor nem lesz. Tehát itt is azért látok egy olyat, hogy tönkre mennek a mozdonyok, hát akkor felszedünk sineket, és akkor ott már nem kell többet mozdony, és akkor úgy gyakorlatilag a sűrűség megmarad, hogyha elég tempóba szedjük föl. Tehát ez is egyfajta vízió.
Valóban ez is megtörtént, ugye 2023-ban, ugye a sineket nem szedték föl, de a vonatokat leállították 10 vasútvonalon, és ezzel is az a probléma szerintem, vagy kicsit visszakanyarodjak a beszélgetés elejére, hogy Lázár Jánosnak szerintem kicsit pekje van azzal, hogy most lett közlekedési miniszter, és nem mondjuk a 2000-es évek derekán, mert itt tényleg nagyon megváltozott az, ahogy a magyar társadalom a közszolgáltatásokról, a környezetéről, a mobilitási szokásairól, és benne a Magyar Vasúttal is gondolkodik. Mert ha csak megnézzük, hogy mondjuk a 2007-ben ugye a Gyurcsány kormány ideje alatt is volt egy nagyobb szabású hát vasútbezárási hullám, és hogyha mondjuk visszakeresi az ember különböző sajtótermékeknek az archívumában, hogy mi volt erről a közgondolkodás, hát egészen meg fog döbbenni, és egészen más, mint napjainkban, és valahogy ezt a fajta ilyen
de miben volt ez más is megdöbbentő, ez fontos. Ezt tisztázzuk. Azt gondolják az emberek, hogy jaj, de jó, a pótlóbuszok milyen klassz és modern közlekedési eszközökkel, a francnak a MÁV.
Hát de lényegében tényleg ez volt a vélekedés, hogy a MÁV az egy ilyen nagyon elavult dolog, sokat késik, koszosak a vonatok, ritkán járnak, és gyakorlatilag minden baj van vele. Most már amúgy is mindenki autóval jár, hát ez nem nagy kár érte. Néhányan ilyen érdekes emberek ezt problematizálják, de hogy egyébként ezzel tulajdonképpen sok gond nincsen.
Igen, és ehhez képest ez egyébként a strádafejlesztésben is, hogy most ha mindenki terepjáróval jár, hát megyünk a strádán, odaérünk, aztán amikor lemegyünk róla, akkor már lehet a szántáson. Tehát, hogy van egy ilyen pici a MÁV-ba is, hogy meghagyjuk az Intercity-ket, és aztán ezek a mellékvonalak, hát ki megy oda most Ökörító Fülöpösre, de szóval ez valóban volt egy ilyen, arra emlékszem. Sajnos elég nagy voltam már, hogy ezeket akkor halljam.
Igen, de hogy pontosan ez szerintem, ami megváltozott az elmúlt 15-20 év alatt, és valahogy a Fidesz kormányok ezt nem tudták, ezt a fajta ilyen közhangulatot megragadni, hogy vele együtt változzanak, hanem valahogy így beragadtak ebbe.
Letették az emberek
az ilyen szociális alapszolgáltatás jellegű vasút felfogásnál.
Kórház. De hogy letették az emberek az autót, képesek voltak arra, hogy mérlegeljenek, vagy annyira megdrágult a személygépjármű fenntartása, hogy egyszerű gazdasági okokból átálltak?
Egyfelől van ilyen hatás, hogy a üzemanyagok is most már mennyibe kerülnek, a autó fenntartása is egy drágább dologá vált, meg valamilyen szinten azt gondolom, hogy veszített is ebből a Kádár korszakból hozott étoszából az autóbirtoklás, illetve az autóhasználat, hogy ez valahogy így kulturálisan átalakuljon.
Ez nagyon izgalmas, mert közben nem tapasztaljuk ezt a csökkenést, tehát legalábbis mondjuk én a Moszkva téren nagyon kevésbé, de hogy alapvetően azt viszont érzékelem, hogy a vonatokon hát elég erős kihasználtsággal mennek. Én nem mellékvonalakon jártam, hanem mint a Szeged volt, meg a Balaton, meg az a környék, tehát ezeken a fő bizeken, ott azt láttam, hogy ott azért tehát teljes 70-80-90%-os kihasználtságnak tippeltem ezeket a dolgokat. Ez egy lassú folyamat volt nyilván, és valószínűleg ugye talán a Fidesz hatalomra kerülése után is kezdődhetett el valószínűleg. Ez most hol tart? Tehát, hogy hol tart például, mit tudom, Ausztriában, vagy nem tudom, Lettországban, vagy Franciaországban ez a dolog párhuzamosan mellettünk, ez hogy változott ott ezeken a helyeken? Igen, mindenhol máshogy, de hogy nagyjából világtrendek, mik ebben?
Hát, amit szerintem érdemes látni ezzel, hogy Európában nagyjából mi zajlik, tőlünk nyugatabbra, hát lényegében nem csak, hogy uniós források, hanem állami források özönlenek nagyjából 1 milliárd euró nagyságrendben a vasút fejlesztésére. Úgy, azt már nem is említem, hogy új nagysebességű vonalaknak az építésére. Ez nálunk egészen felfoghatatlanul messze van, de ott is azért van egy ilyen szakpolitikai eltolódás a vasút felé, ez mondjuk az utóbbi 5-10 évnek a terméke. És hát egyébként nem csak tőlünk nyugatabbra tegyük hozzá, tehát most már az történik, hogy például Romániában a magyar határtól, Kürtöstől, Lökösházától egészen Bukarestig lassan elér a 160-as pálya, tehát 160, tehát ilyen nagysebességű
pálya. Ez ugyanaz, amit most megígért Lázár János, éppen most dobta be tegnap, vagy tegnap előtt, hogy 160-nal fognak járni a vonatok, nem tudom mi és mi között. Ez megvan?
Ez már régóta téma. De ez már
tegnap
jelent
meg, azt tudom.
Uh-huh. Ez régóta visszatérő ígéret, hogy bármi és bármi között 160-nal fognak közlekedni a járművek. Egyébként az uniós forrásból az utóbbi 15 évben átépített fővonalak ezt egyébként tudják is, tehát például egészen Debrecenig már megépült a pálya olyanra, hogy 140-nel, 160-nal járható legyen. Azt viszont fontos látni, hogy ehhez 3 darab feltétel szükséges, kell hozzá megfelelő jármű, kell hozzá megfelelő pálya, és megfelelő biztosító berendezés, és itt megint csak a koncepció hiányra utalnék vissza, hogy például a Debrecenig tartó vasútvonalon az van, hogy megépült, hát 20 éve gyakorlatilag folyamatosan az utóbbi években ért el Debrecenig, és miközben elér Debrecenig, már mondjuk Karcag és Püspökladány között 60-as lassú jelek sebességkorlátozások vannak, tehát mire kiépülne mondjuk a biztosító berendezés, meg lenne annyi 160-as sebességre képes jármű, hogy menetrend szerint is ki lehessen adni ezeket a járműveket olyan járművel, ami ezt tudja, addig a pálya romlik le annyira, hogy ezt már nem tudja. És ez olyan picit, mint a Déva vára, hogy mindig leomlik valami, és sosincsen kész.
Hát illetve ez olyan, mint a lomkorona, a nélküli lomkorona sétány, hogy ha kivágjuk a fákat, hogy lomkorona sétányt építsünk belőlük, akkor nincs értelme ugye felmenni a lomkorona sétányra, de mire megnőnek a fák, addigra ugye elrohad a lomkorona sétányunk, és hogy ez egy örök, ilyen örök mozgóvá válik. Mondjuk, na itt már azért felmerül a felelősség kérdése, hogy amikor valaki elkezdi kiépíteni Debrecenig azt a szakaszt, amin 160-a lehet menni, akkor felteszi a kérdést a kollégáknak, hogy és mikor lesz ehhez mozdonyunk, és mikor lesz, ez úgy tűnik, mintha nem egy ilyen nagyon, tehát nem kellene hozzá ilyen nagyon-nagyon agyi befektetés.
Hát igen, tehát ez nem rakéta tudomány lenne, hanem itt politikai akarat kéne. Itt kéne egy olyan kormányzat, akinek ez politikai prioritás, és egyébként egy olyan minisztérium, tehát olyan állami apparátus, ami megfelelő kontroll tud gyakorolni a MÁV fölött, hogy ezeket a fejlesztések valamilyen szinten összhangban legyenek. Mert ugye most az történik, hogy Lázár János egyfelől az ilyen a NIFET, tehát a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, ahol egy ilyen viszonylag komoly út és vasút építési vagy fejlesztési tudás összekoncentrálódott, ezt megszüntette, itt a szakemberek nagy része szélnek ment, és már az Építési és Közlekedési Minisztérium gyakorlatilag így teljesen elengedte a gyeplőt a MÁV csoport felett, nem képes arra, hogy ellenőrizze az ő működésüket, pláne azt arra nem képes, hogy az utasok érdekeit, illetve az adófizetők érdekeit képviselje a MÁV csoporttal szemben.
Van olyan ország, ahol nem veszteséges a vasúti közlekedés, az állami vasúti közlekedés? Ezt meg lehet úgy csinálni valahogy?
Hát ezt azért fontos látni, hogy a vasúti közlekedés az normál esetben egy közszolgáltatás, és ugyanúgy, mint az oktatás, ugyanúgy, mint az egészségügy, a jellegénél fogva veszteséges.
Nálunk is, ennek
nyilván a mértéke az az változó, tehát az és nagyon nem mindegy, hogy mennyi állami dotációt szorul a vasút, viszont alapesetben nem célja ugye a közszolgáltatásoknak ez, hogy nyereséges legyenek, hanem ugye a vasút is, mint az oktatás, meg az egészség, ugye az ország élhetőségét alapvetően meghatározó közszolgáltatás.
Tehát érthető, hogy miért nem fordítanak rá figyelmet. Tehát azért lássuk be, ez teljesen logikus, hogy miközben nem tudom, kínai akkumulátorgyártókat akarunk ide csinálni, hogy iszonyú adókedvezményekkel és iszonyú könnyítésekkel. Nyilván ez a vasútfejlesztés, ezt lehet tudni, hogy egyrészt iszonyú pénzt vinne el, ha most elkezdenénk felzárkóztatni, nagyon finoman, lassan lenne ennek látványos ilyen változási tünete, és hát nem biztos, hogy attól még mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó, végre nem késett a vonatom, akkor a kormánypártra szavazok, tehát nem ez az összefüggés sem működne. Szóval viszonylag érthető ennek elhanyagolása, illetve tényleg nem látok bele a zsebükbe, mármint az ország zsebükbe, de elképzelhetőnek tart, hogy mint ahogy az összes nagy ellátórendszert úgy végig is hagyták lerohadni, hogy felmérték azt, hogy nagyon lassan lehet, nagyon kis eredménnyel, egyszerűen nem működik propagandaeszközként se az egészségügy, se az oktatás, se a közlekedés.
Egyfelől visszatérő érve az autópályaépítésekkel, építések mellett, hogy ezek szavazatokat hoznak, illetve hogy nagyjából az lehet az embernek a benyomása tőle, hogy épül a haza, hát akkor fölmerül a kérdés, hogy a vasútépítésekkel miért nem ez a helyzet. Másfelől meg mondtad, hogy nem látunk bele az államnak a zsebébe, most hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy de, és például abból az idei költségvetési törvényből például az látszik, hogy nem csak reál értéken, hanem nominálisan is, tehát abszolút értékben is csökkenni fog az állam által idén vasúti személyszállításra fordított összeg, tavaly 2024-ben 282 milliárd forint volt, idén 279 milliárd lesz, tehát 3 milliárddal kevesebb. Kevesebb, mint az a híd. És ehhez az összeghez azt is érdemes hozzátenni, hogy ugye az EU szabályai szerint liberalizált vasúti működés az azt diktálja, vagy azt írja elő, hogy alapvetően a pályákat a vasúttársaságok, köztük a személyszállító vasúttársaságok által fizetett pályahasználati díjakból finanszírozzák, tehát ebbe a 279 milliárd forintba benne van az a pálya fenntartásra fordított összegnek a nagy része is.
Teljesen egyértelmű, ugye, hogy minél kevesebbet fordítunk a hálózatra, annál nagyobb ütemben romlik, annál többet kell rá fordítani. Nem nehéz kiszámolni ezt, hogy mikor azt mondjuk, hogy ha jön egy másik kormány, és majd ők küzdenek vele, de hogy ez úgy nem tűnik, tehát igazából a tehetetlenség erő viszi ezt az egészet tovább, és lehet persze még csökkenteni a ráfordításokat, lehet nullára is csökkenteni, de már most is azt gondolom, hogy nagyon borotva érent táncolnak ezekkel a balesetekkel és persze a MÁV lesz, aki megissza a levét, mert hogy itt már azért, hol, nyilván azért nem az életveszélyes pályák vannak tele az országban, de azért már van, ahol kockázatos közlekedni.
Hát azért ezt annyiban árnyalnám, hogy a vasút általában egy eléggé túlbiztosított rendszer, és egyébként
a repülés
nem,
is.
Így van, pontosan, és az önmagában nem véletlen, hogy miközben a közutakon évente 100 számra hunynak el honfitársaink, addig a vasúton, hát talán 20 éve, ha jól tudom, nem történt vasúthibából haláleset.
Mivel és amit mondtál, hogy mennek a vonatok többek között.
Többek között azért is, igen. De ami kicsit kérdés első részéhez vonatkozott, hogy igen, tehát folyamatosan azt látjuk, hogy omlik össze ez az egész, ez a például a menetrendi struktúra is, amit a MÁV-os szakemberek így tényleg fogalkörömmel próbálnak menteni, ami menthető belőle, és ennek az az oka, hogy a magyar fejlesztés politika az utóbbi 20 évben, az uniós csatlakozás óta olyan értelemben ráfüggött az uniós forrásokra, hogy a karbantartásokat is uniós projektekből valósították meg. Most, hogy ezek elapadtak, mert jogállamiság miatt, problémák miatt befagyasztotta az unió, így már a vasútra, tehát az állagmegóvásokra sem marad elegendő forrás.
Egyébként van egy ilyen uniós koncepció, mert ebben lenne értelme, hisz ugye, ha belegondolunk, hogy egy vasúthálózat hogy néz ki egy ilyen kontinensen, akkor úgy néz, akkor talán egy központi vízió segítene ezen valamelyest.
Van központi vízió, bizonyos részletei ennek ki vannak dolgozva, például léteznek ilyen technikai specifikációk, mert ugye alapvetően az a baj, hogy az európai vasúthálózat az nagyon töredezett olyan szempontból, hogy hol milyen vonatbefolyásolási rendszereket használnak, hol milyen a villamosításnak az áramneme, hol mekkora az összelvény. Ja. Igen, és egyébként erre vannak uniós irányelvek, az úgynevezett átjárhatósági műszaki előírások, illetve hát a európai törzshálózattal kapcsolatban is születtek erre vonatkozó uniós döntések.
Lépjünk egy picit, a mávot már szerintem eleget. Mi ez a bizonyos éjszakai hálózatjavaslat a közlekedőt? Nem, nagyon fontos. Már egy fél órája beszélgetünk, ugye el kell mondjam, hogy Király Bencével beszélgetek, a közlekedő tömegegyesület elnökségi tagjával. A közlekedő tömegről csak gyorsan mondjunk valamit, mert lehet, hogy valakinek fogalma sincs, hogy mi ez.
Mi egy 2017-ben alapult civil társaság vagyunk, közösségi közlekedéssel foglalkozunk, a tagságunknak a jelentős része fiatal közlekedésmérnök és szakember, és hát lényegében azért dolgozunk, hogy a Magyarországon a közösségi közlekedés legyen az budapesti vagy országos hálózat, mint például mondjuk a MÁV, többet nyújtson annak, aki használja.
Igen, az éjszakai közlekedés, ugye ez most önzőség, de engem érint, mert én nagyon sokat mozgok olyan időpontokban, amikor más nem. És azt tapasztalom egyébként, mivel hogy nem mozgok ki nagyon a városból, hogy nem rossz. Tehát én azt gondolom, hogy bármelyik pontján az éjszakának viszonylag törésmentesen haza tudok jutni. Ugye emlékszem, sajnos annyira öreg vagyok, hogy emlékszem, én Miskolcon nőttem, 20 éves koromig Miskolcon éltem, és ott azért meg voltam lőve, hogyha így ilyen egykor szerettem volna hazajutni, az halálosan kemény dolog volt. Aztán egy óránként járt egy villamos, de addig megfagyott az ember. És ugye emlékszem, fölmerült most a metrók éjszakai járatása. Ez összefüggésben van ezzel a bizonyos javaslattal? Vagy mi ez a javaslat?
Igen, összefüggésben bizony. Lényegében ugye az van, hogy a 2000-es évek derekán alakult ki egyébként a akkori civilek, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület javaslatára ez az éjszakai hálózat. Azelőtt hát ilyen különböző közforgalom számára meghirdetett ilyen garázsmenetek voltak a városba szerte szét.
Locsolókocsik.
Akkor alakult ki ez a 900-as buszokra alapuló éjszakai hálózat, ami arra épült, hogy a városnak bizonyos pontjain vannak ilyen garantált átszállások, például az Asztúriánál, és ez olyan jól működött, hogy gyorsan kinőtte magát, és sok esetben már sűríteni kellett a járatokat ahhoz, hogy ki tudja elégíteni az utasigényeket, és hát ennek az egyik következményeként merült most föl tavaly ugye a fővárosi közgyűlésben, hogy éjszaka is üzemeljenek a metrók, egy kicsit ki legyen terjesztve az üzemidő, illetve pénteken és szombatra virradó, pontosabban szombatra és vasárnapra virradó éjszakákon pedig még jobban ki legyen tolva ez az üzemzárás. És ugye a jelenlegi hálózatban az van, hogy a metrók is éjszakai buszokkal vannak pótolva, ugye a 914-es, a 950-es, az a 3-as metrót pótolja. Ha viszont éjszaka is járnak a metrók, akkor ez egy alapvetően másfajta éjszakai hálózatszervezést igényel, vagy követel meg, és ez volt a kiindulási pontunk, és az volt a koncepciónk, hogy ha a metrók azok éjjel-nappal járnak, akkor legyenek olyan viszonylatok a legfontosabb villamosok, autóbuszok, azok éjjel-nappal közlekedjenek. Például a 47-es villamos, például az 5-ös autóbusz.
Tehát nem az lenne a megoldás, hogy olyan úgy változtatni meg az éjszakai 900-as buszokját, tehát hogy ezek a metrókhoz, vagy a metróktól hordják az embereket ezeken a vonalkon?
Az a probléma, hogy ez így időrendben, tehát nehezen jön neki, hogy akkor a autóbuszoknak az üzemzárása az van valamikor, majd utána a metrói. Aha, tehát ha érdemes itt egy ilyen egységes logika mentén végigvinni ezt a éjszakai hálózatszervezést, és hogyha tényleg alapvetően a metrókra, illetve a metró, éjszakai metró pótlóbuszokra alapul ez a hálózat, akkor viszont legyenek további olyan, próbáljuk meg elsődlegesen a nappali járatok éjszakai járatásával megoldani ezeket a problémákat, és csak azokon a helyeken bevezetni külön éjszakai viszonylatokat, 900-as jelzésű viszonylatokat, amik, ahol egyébként máshogy nem oldható meg a gazdaságos éjszakai kiszolgálása a területeknek.
Mi indokolja egyáltalán ennek mostaninak a megváltoztatását, ennek a 900-as járatokkal megoldott?
Hát amit említettem, hogy ki nőtte magát a rendszer, és most már alapvetően...
Picit még sűrítünk rajtuk, nem? Vagy ez nem működik?
Lehet így is megközelíteni a dolgot. Itt viszont az a kérdés, hogy mi a gazdaságosabb. Igen. Mondjuk egymás után 3 buszt indítani, vagy mondjuk egy metrószerelvényt, vagy egy villamos.
A metró az nem drágább mindennél? A metró járatása?
Bizonyos értelemben igen, de...
Mert egy sofőr kell ugye egy éjszakai buszhoz. Ha kinyitunk egy metróállomást, akkor az elég komoly személyzetet igénye, ott egy kicsit úgy tűnik.
Így van, de ennek a költség összetétele sem olyan, hogy akkor minden egyes metrónak az elindítása kerül valamennyibe a fővárosnak, hanem ennek azért jóval, a metróüzemnél is jóval nagyobb a fix költséghányad, ami mondjuk a szerelvények, illetve a metró alagutak, metrópályának a karbantartása igényel. Ez viszont független attól, hogy mondjuk naponta hány metró jár, és, uh-huh. és hogy ki van-e terjesztve mondjuk fél órával, órával a metró üzemideje.
Kiterjesztésre van szó, tehát nem arra van szó, hogy non-stop menne hétköznapokon is. A hétköznapokon akkor gondolom megmaradnának a 900-as járatok, mert azért valaminek mennie kell non-stop mindig.
Nem, megmaradnának a metrók, metrópótlóbuszok formájában, amik aztán például a metrók végállomásain átszerelnének olyan viszonylatú autóbuszokká, például az Őrsön 44-es buszokká, vagy 196-osokká Újpest központban, hogy... amik aztán mennek a külsőbb kerületekbe, tehát így megmaradna mondjuk Káposztásmegyeri és a belváros között az átszállásmentes kapcsolat.
Ez a hívre valamilyen módon kiterjedne?
A híveket nem vontuk bele, illetve a hetes hívet igen, az egy kicsit más üzemeltetési modell, az a Csepeli, bocsánat, igen.
A legjobb, azt használom én, igen.
Igen. Hát igen, az Csepel közlekedésében megkerülhetetlen.
Jó, mondjuk én még messzebbre megyek, tehát hogy nekem ott még van egy plusz járatom, hogy még kijebb menjek, de az valóban, hogy az városon belül jár, a városon belül mind a két végállomása, az egy speciális helyzet, nem jár kifele. De ez, ha jól értem, ez a Fővárosi Önkormányzat vetette föl, vagyis legalábbis ott volt, erre reflektált a közlekedő tömeg. Most hol tart ez az egész történet nagyjából?
Ez még a BKK vizsgálja a metrók éjszakai üzemének a lehetőségeit. Ez majd, hogyha ez a vizsgálat eredményre jut, akkor halad tovább majd az éjszakai hálózat esetleges átszervezése.
Viszont közben azon gondolkoztam, hogy volt szerencsém pár városba tölteni annyi időt, hogy tapasztaljam. Ez nem mindenhol egyértelmű, hogy kellenek ilyen éjszakai járatok. Tehát például egy csomó helyen az van, hogy éjfél van, hogy elment. És vagy elmegy az ember taxival, vagy gyalogol, és nem csak a kicsi városokban, hanem azért nagyon komoly városokban is.
Valóban nem, és bizonyos értelemben a Budapesten tényleg elképesztően jó szolgáltatást nyújt a BKK etéren is. Akár tényleg nyugatabbra tőlünk is találhatóak olyan városok, ahol megáll éjszaka az élet.
És, de hogy ezt ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen szoktatás kérdése, nálunk ilyen hagyománya miatt volt ez, vagy szóval azon gondolkozom, hogy mi vesz rá arra egy városvezetést, hogy azt mondja, hogy hát nem, kell, nem muszáj ilyen kettőkor hazamenni, hát, szóval, vagy akkor hívni kell egy taxit, hogy, hogy nálunk miért alakult, mert nem kell, az egész tömegközlekedés is egy picit, tehát azt érzem, hogy, hogy komplexebb és jobban működő, mint bármelyik városban. Tehát nagyon érdekes módon, volt egy ilyen időszak, amikor olyan melón volt, hogy ilyen egészen többenetes hülye helyekre kellett eljutnom Budapesten belül, de tényleg ilyen extrém helyekre, és úgy megfigyeltem, hogy ez azért gördülékenyen működik, tehát azt hittem, hogy ez nem, oda nem megy semmi, csak motorcsónak, és mégis egy átszállással valahogy ott voltam, hogy, hogy ez úgy azért egy érdekesen túl jól működő része.
Szerintem azért lehet ilyen percepciót, hogy, hogy itt Budapesten jól működik a közösségi közlekedés, mert ez tulajdonképpen így is van. És ennek az oka szerintem az lehet, hogy, hogy ilyen jól működő, viszonylag jól működő, minden problémájával együtt jól működő közösségi közlekedési rendszer létezik, hogy a Magyarországon ennek egyébként van hagyománya, tehát most kicsit más, de hogy a városok közötti, tehát a helyközi közlekedési arányszámokat tudom mondani 2017-ből, amit az Uniónak a statisztikai hivatala, a Eurostat készített, vagy mért föl. Itt Magyarország a vezető olyan tekintetben, hogy, hogy nálunk a település közi utazásoknak a 30% a közösségi közlekedéssel történik, ami a legnagyobb arány Európán belül.
Hasonlóan egyébként repülővel Debrecenbe.
És még nem ismertünk.
Igen. Vagy ez már vége annak?
Tudtommal nincsen ilyen járat. De hogy Magyarországon egyébként a közösségi közlekedésnek nagy hagyományai vannak, és bizonyos aspektusokban tényleg európai szinten kiemelkedő az, amennyire a magyar emberek a buszokat, vonatokat, villamosokat használják.
Ez pont a csóróságnak a következménye? Tehát egy ilyen, hogy nem volt pénzük kocsira, hogy megvegyék, és emiatt, tehát a szegénység itt most előnyé változott?
Bizonyos értelemben igen, mert a 20. század második felében voltak olyan például városfejlesztési elvek, amik bizonyos értelemben Budapesten is megjelentek, hogy a közösség közlekedést azt metrókkal elégítsük ki, meg buszokkal, és akkor például a villamosok azok tűnjenek el az utcákról. Ez történt például az Üllői úton, a Rákóczi úton, Bajcsin, pontosan, igen, és ezekből ilyen városi autópályák lettek. Ez tőlünk nyugatabbra, tehát ahol erre megfelelő források voltak, tehát volt elég pénz, ott ez még erősebben érvényesül, ez a város szervezési elv, vagy ez a alapvetően egyéni mobilitásra épülő modell. És hát ilyen tekintetben mondjuk nyugat-németországi városok tényleg egy sokkal rosszabb pozícióból indultak, mint akár Budapest.
Erre eszembe jutott, hogy volt egy olyan pillanat, jól emlékszem, amikor rájöttek, hogy mekkora baromság volt ezeket a villamosvonalakat felszámolni, és akkor mintha lett volna egy ilyen, ha nem tudom, hogy terve, vagy csak ötlet a visszavillamosításra, de aztán ebből semmi nem lett, azt hiszem sehol sem valósult meg. A Fonódónál jó, oké, ott megtörténtek ilyen bizonyos összekötések, de például mint a Kerepesi út, mikor Újpalotáig ment, ha jól emlékszem, vagy nem tudom, de nagyon-nagyon
kifele. Addig nem, de a Bosnyákig elment.
Bosnyákig ment, csak igen, emlékszem, mert ott kellett. Hát a Váci úton ugye egészen kifele, de akkor ez is egy elakadt dolog volt. És mondjuk például az, bocsánat, csak ezt még hozzá is kapcsolom, hogy miközben itt sincs pénz. Tehát azt mondhatjuk, hogy igazából nincs pénz, nincsenek új trolibuszok, de hogy miközben a MÁV-nál is, meg mondjuk a BKK-nál, de mondhatunk más közlekedési látot is, hogy nagyjából ugyanaz a helyzet, tehát csóróság, meg kell próbálni a dolgokat, mégis valahogy azt gondoljuk, hogy az egyike ugye elégedettebbek vagyunk, a másik meg nem. Pedig hát
igen, ennek szerintem nagy rész az oka, hogy a főváros betölti azt a mozgásteret, amit ezek a szűk anyagi keretek egyébként lehetővé tesznek neki. Például most indul majd a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos visszaépítésének a terve.
Oh.
Ott például ez konkrétan a Pesti Fonódó néven fut ez a projekt, és van, nem sokára indul a tervezés. A főváros lehívja például az elmúlt évtized villamos és trolibusz beszerzései után maradt opciós mennyiségeket. Miközben a MÁV-nál azt látjuk, hogy a Lázár vezette közlekedési tárca még azokat a projekteket is lemondja, meg azokat a járműbeszerzéseket is lemondja, amikre egyébként a forrás meg a finanszírozás már rendelkezésre áll.
De miközben azért úgy, nem is tudom, tehát én tömegközlekedek, tehát én folyamatosan, már nem is tudom, de már legalább 10 éve, néha robogós kísérleteket leszámítva, de hogy, és voltak időszakok, emlékszem, azt hiszem a troli vonalon volt egy nagyon rossz sorozat, amikor ott azért tényleg, ott már úgy elképzelhetetlenül ezek a régi klasszik szovjet, nem tudom, miniüléses trolik mentek, amiket sikerült kivédeni, és aztán volt még egy nagy felröffenés, amikor megálltak ezek a fekete füstöt, a hegyre felmenet fekete füstöt öntő buszok is, de végül is azt vettem észre, hogy folyamatosan pont mindig annyit azért változik a történet, hogy mikor már elkezdem szidni, akkor egy kicsit azért, mert valamit sikerült a lépni. Emlékszem, hogy a kombinó villamosokkal, ugye, amik hát nem kifejezetten eltek kitálva, de mégis működnek. Tehát, hogy ja, gáz, meg minden, ülnek rajta őrült emberek, de valami elmegy.
Igen, és én azt gondolom, hogy Budapesten, hogyha most valaki akár ilyen utcán készült képeket néz mondjuk 2005-ből 20 évvel ezelőttről Budapestről, akkor egészen megdöbbentő, hogy a különbség, hogy milyen állapotban volt a közösségi közlekedés, és ez egy sikertörténet, amit például a buszok esetében azzal sikerült elérni, hogy fölállt egy megrendelő szervezet, a BKK, aki adott esetben az addig monopóliummal rendelkező BKV helyett magánszolgáltatóknak adta ki a autóbuszoknak az üzemeltetését. Ugye ez egy talán egy kicsit kevésbé ismert laikus közönség számára, hogy a budapesti buszok harmadát az Arriva busz egy német vállalat üzemelteti. És egyébként ezáltal, hogy versenyhelyzetbe került az addig monopól helyzetbe lévő vállalkozó, ezáltal lényegesen jobb szolgáltatást tudtak elérni.
Például ilyen esetben lehet nyereséges egy üzemeltetés? Mert különben miért üzemeltetni egy német cég ezt, hogyha nem legalább 0-szadóra kremoznak?
Az ő számára az, tehát hogy a BKK az fizet, aha, nekik ezeknek az üzemeltetésért.
Ja, hát így lehet.
Annyiért, hogy igen.
Aha, jó, ez mondjuk, ezt nem fogok megérteni, mint üzleti modell, de nem is baj. Hát fél percünk maradt, úgyhogy szerintem ne menjünk bele a személyszállítási törvény módosításába, bár izgalmas, de nézzenek utána, mert hogy a közlekedőtömeg.hu oldalon, ha egy kicsit scrolloznak, akkor ezt megtalálják, meg egyébként is nézzenek ott körül, tök izgalmas. És nagyon-nagyon szépen köszönöm Király Bencének, a Közlekedő Tömeg Egyesület elnökségi tagjának, hogy vendégem volt, meg mindenkinek, aki vendégem volt. És most tényleg
köszönöm a meghívást.
Visszavonulok és elolvasom, hogy miért is gurló hrivnyák lesznek most, mert hát egy kicsit feszít a kíváncsiság. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Búcsú.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.